Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok között. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevelt. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes berksíri volt, az egyetlen berksíri a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, Süvi nevű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mit törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly, a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukorra szükséged, annyi zabot és szénát kapsz, amennyi csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényembe? Kérdezte Molly.
Értesdő!
Felelte Hógolyó.
Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jelvényei. Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok.
Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét minden napja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukornő és lemmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincse. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolhon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérborsával. A béresei lusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz, az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a Vörös Oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazaért, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terítette a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem kaptak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a hombároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett 4 béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezényszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy minden felől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Sohasem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az 5 lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon, és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az 5 reteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a major. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűlölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényébe és farkába szoktak fogni. A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia. Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jonesra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig 2-2 darab kétszer sültet adatott. Aztán 7-szer egymás után elénekelték az angolhon állatait elejétől a végéig, majd elvackolódtak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. és amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőbe. Meghemperegtek a harmadban. Teli szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket rugdaltak föl a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övék. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, a tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangúlag tüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eltársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló 5 reteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, hogy Állatfarm. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élnie. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához látott. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartotta. A parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságból is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. 1. parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. 2. parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. 3. parancsolat. Állat nem visel ruhát. 4. parancsolat. Állat nem alszik ágyban. 5. parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. 7. parancsolat. Minden állat egyenlő. A felirat csinos lett, s bár hógolyó a barátszót báratnak írta, az egyik S betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végéig hibátlan volt. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat. – Most pedig elvtársak! – kiáltotta a hógolyó, ledobva az ecsetet. – Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei! Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tőgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozattak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzó sűrű tejjel, s ezt sok állat látható érdeklődéssel figyelte. – Mi lesz ezzel a sok tejjel? – kérdezte valamelyik.
Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba,
kottyantotta ki az egyik tyúk.
Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak,
kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek benneteket. Előre, elvtársak, vár rátok a széna.
Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej eltűnt.